Hetente péntek este a Látszótér Rádióban. Egy óra örökösen. A kvíz kérdés következik. Ki az a faiskolai csibukos, akinek a kedvencéből a nappali pávaszem is jót falatoz? A válaszokat radiokukac.látszótér.hu e-mail címre várom. Még egyszer a kérdés. Ki az a faiskolai csibukos, akinek a kedvencéből a nappali pávaszem is jót falatoz? Több szempontból is rendhagyó a ma esti törökösen. Egyfelől nem élő, másfelől nem is vagyok jelen az első elhangzásakor. Harmadrészt ugyan egy regény részletet fogtok hallani, de egyedi alkalom lesz. Ha fölkelti az érdeklődéseteket, olvassátok el. Következik tehát Spiró György, Kőbéka. Mesélj! 2017. Nem gondolták volna, hogy Kálmánkából ispán lesz. A kukoricásban szülte meg az anyukája, és nagyon meglepődött, mert nem tudta, hogy terhes, pedig már volt egy lánya. Sanyi bácsi akkor már nem élt, egy éjszaka a sínek között tolta a bicikliét, és elütötte a vonat. Kálmánka mamájának volt rendes neve, de elfelejtették, így lett a néhai férje után Sanyi néni. Imre bácsi örökölte a biciklit meg a két gyereket. Ő éjszaka nem ivott, csak napközben, amikor ráért. Sanyi bácsi drótostót volt, vagy tetőfedő, vagy vándorács. A fiából is az lesz. Drótostótnak nem elég sovány, tetőfedőnek nem elég könnyű, hát akkor vándorács. Mi az a vándorács? Hát ács, aki vándorol, mert errefelé nincsen munka, rég nem épít senki semmit. Kálmánka nőtt, nődögélt, és volt már vagy 4 éves, amikor jött a gondozónő, és elvitte az intézetbe, mert hogy a szülei szegények, és nem bírják felnevelni. Már a nővérét is el akarta vinni, de Imre bácsi és Sanyi néni lefizették, úgyhogy mégse vitte el. Kálmánka megmentéséért ugyanannyit tudtak volna adni, de közben eltelt 2 év, a gondozónő már keveselte, így hát elvitte Kálmánkát. Futkározott Sanyi néni és Imre bácsi fűhöz, fához, és egy életre eladósodtak egy uzsorásnál, akit maga a gondozónő ajánlott, hogy a gyereket kimentsék az intézetből, ahol tolvajt, betörőt és gyilkost képeztek volna belőle. Nemrég kellett kifizetniük a migráns adót, amit csak akkor kerülhettek volna el, ha iratokkal bizonyítják, hogy nem bevándorlók voltak az ők szüleik az akkori Magyarország területén. De nem maradtak az ükszülőkről semmilyen iratok, sőt a dédszülőktől sem. Sanyi nénim nagymamájának előkerült egy születési bizonyítványa, de arra nem adtak adókedvezményt, úgyhogy a havi 4%-os állami kölcsönt fel kellett venniük. Néhány hónap múlva kiváltották a gyereket, aláírták a szerződést, miszerint az államtól honpolgári megőrzésre átvették a gyereküket, és megkapták a szülőségi engedményezésről szóló okiratot, amit 5 évre adtak. Ha nem hosszabbítják meg, állt a kisbetűs záradékban katonai intézetbe viszik a gyereket. Letelt az 5 év, a szerződést nem hosszabbították, meg mégsem jött Kálmánkáért senki, talán elkeveredtek az akták, talán változott a király, Sanyi néni és Imre bácsi meghúzta magát. A nővére nem örült, és verte, amíg Kálmánka meg nem nőtt, és erősebb nem lett nála, akkor megsértődött. Imre bácsi, A kocsmában, ahová nem inni járt, mert ihatott otthon is, azt mondta, hogy Kálmánkának valahogy csillogott a szeme, de az intézet óta nem csillog, és hiába próbálják rávenni, most se csillog. Imre bácsi rögtön megbánta, hogy mondott valamit, aminek értelme van, de nem lett baj belőle, mert addigra már fel se jelentették egymást. Az uzsorást, akinek minden hónapban kifizették a kölcsön részletét, megölték. A tettet rákenték egy bicebócára, aki a gyilkosság idején a kocsmaasztal alatt aludt. Elvitték, nem is látták többé. A valódi tettes kilétét nem firtatta senki. Az uzsorások sokáig elkerülték a telepet. Mire pedig megint jöttek, annyira elszegényedett mindenki, hogy hiába jöttek, így hát Zápnak nem volt többé uzsorása. Kálmánka az intézetből nem emlékezett semmire. Járt az iskolába, ahol nem tanultak semmit. Tanárból hiány volt, aki volt, az hülye volt, a gyerekek fociztak és verekedtek. Kálmánkát csak addig bántották, amíg hirtelen meg nem nőtt, és ő lett a legnagyobb, 193 centi és 128 kiló, attól kezdve békén hagyták. Kálmánka mégis megtanult olvasni, többé-kevésbé, annyit hallotta a nővérét szótagolni. Szorozni, osztani egyikük sem tudott, de százig azért igen szépen összeadtak, kivontak. A vendéglátóipari szakiskolába szánták, ahhoz a városba kellett vonatozni. Gyerekhiány lévén felvették. Kálmánka vonatozott, az órákon aludt, két idegen nyelvórájuk is volt, az angol meg a török, de nem fért a fejébe, hogy valaki nem beszél magyarul, sose hallott olyat. A záróvizsga előtt Kálmánka kimaradt. Jött egy iskolai ember családlátogatóba, minden tárgyból átengedik, csak jelenjen meg, elég, ha a kosárlabda vizsgán lecövekel a kosár alá, és beteszegeti a labdát, de Kálmánka megmakacsolta magát. Amúgy engedelmes jámbor gyerek volt, a légynek sem ártott, de ha hozzányúltak, nagyot tudott ütni. Imre bácsi azt mondta, hogy ne erőltessék, Kálmánka majd beáll segédnek. Az iskolai ember elkullogott. Így lett Kálmánka villanyszerelő segéd. Villanyt sos engedték szerelni, csak gipszelt, meg vakolt. Történt ekkor, hogy a kormánypárti községi ispán váratlanul lemondott. Megunta, hogy a szintén kormánypárti ellenzéke annyit baszogatja. A kocsmában elkezdte verni az asztalt, és azt ordította. Legyen nektek polgármesteretek a hülye gyerek Kálmánka! Mire a kormánypárti ellenzék vezetője azt kiabálta, hogy legyen, válasszuk meg! Mindenki kiabált, volt, aki üvöltött, mások ordítottak, a kocsmában jelenlévő önkormányzati képviselők kiözönlöttek az előtérbe, és azt követelték, hogy azonnal vegyenek fel jegyzőkönyvet. De nem vettek fel, úgyhogy a választást törvénytelenül ejtették meg. Törvénytelen volt már persze az asztalpüfölő előd megválasztása is évekkel korábban, mert nem voltak jelen elegen, és mire 15 perc múlva szabályosan újabb gyűlés rendeltek el, mindenki hazament. Törvénytelen volt sok minden, amiről a képviselők nem tudták, hogy törvénytelen, bár azt sem gondolták, hogy törvényes. Ezzel el is evickéltek a történelem viharaiban 1000 évig. A kormánypárti polgármester és a szintén kormánypárti ellenzéke többször is kibékült egymással, majd megint összeveszett, így ittak hajnalig. Csak azért nem késelték meg egymást, mert a kocsmában se kés nem volt, se villa. Nem tudni, hogy a kormánypárti ellenzék hívei miért gyűlölték oly vehemensen a kormánypárti polgármestert, meg a cimboráit, és viszont. Az emberek az Odera és az Urál között különösebb ok nélkül is gyűlölni szokták egymást, az unalmukat verik el így. Elemzők szerint ez más régiókban sincsen másként. Unalomból születnek a viszályok, miközben a legtöbb embernek az a célja, hogy ne kelljen robotolnia és elérje az unalmat. Így aztán Záp községben, amely a tatárjárásban feldúlt Záp Káli és a szovjetek kivonulása után lerobbant Záp Kámen között fekszik, rendkívüli önkormányzati választásra került sor, és megválasztották Ispánnak a leghülyébbet, Kálmánkát. Sanyi néni sipítozott, hogy ajaj, Imre bácsi azonban nem mondott nemet, mert hallgatott. Zápról az állt az úti könyvekben, hogy Záp vezérről nyerte a nevét, aki a honfoglalók egyik főembere volt, az ősei már évszázadokkal a honfoglalás előtt a Kárpát-medencében éltek, és már Jézus idejében magyarul beszéltek. A beiktatás napján derült ki, hogy Overallban Kálmánka nem mehet a tanácsházára, pedig mindig azt viselte. Inget és nadrágot a harmadik házból kaptak, 3 éve halt meg a megtermett szomszéd, a ruháit senkinek nem tudták eladni. Hatalmas tömeg várta, vagy 60 ember. A nagy terem ablakait sarkig tárták, így is dohszag lengte be, hetek óta nem járt benne senki. A régi nagy fafűtéses kályhába még hajnalban begyújtottak, széngázszak terjengett, az ablakokat kitárták, de a rossz levegő nem ment ki. A himnusz után 9 ültek le a hosszú, vörös posztóval leterített asztal mögé a dobogón, középen Kálmánka alig fért be a székbe. A műsor a következő volt. A művelődési ház hajdani vezetőnője köszönti az új polgármestert. Nóta Csokor, a tenor az egykor megyei fenntartású színitársulat nyugdíjasa. A szintetizátornál a színitársulat korrepetítora szintén nyugdíjas, szintén kövér. Nagy taps. Beszédet mond az állomás főnök helyettese, most a kormánypárt, hajdan az egypárt tagja. Ismét Nóta Csokor. Taps. Az óvodások fehér blúzban, kék nadrágban, kék szoknyában táncikálnak népi zenére. A lemezt felvételt élőben a korrepetítor vezényli. Nagy taps. A titkárság nyugdíjas vezetője Ilike tanította be a kicsiket. Meg kell őket zabálni, mondogatták a szülők, akik családi pótlékból éltek, és könnyüket morzsolták. Végre sor került Kálmánkára. Felállt, tenyerével rátámaszkodott az asztalra, billegett. Megszólalt a baszbaritonján, amely hol lefelé, hol felfelé, de mindig kilógott a kórusból. Megígérte, hogy mindenkinek a kedvében fog járni, és csupa jó dolgot fog művelni ebben a magas pozícióban. Örül, hogy végre megmutathatja, mennyi jó rejlik a lelkében. Ami pedig nem jó, azt ő nem engedi érvényre jutni. A hallgatók meg voltak döbbenve. Ennyire összefüggően és értelmesen Kálmánkát még nem hallották beszélni. Igaz, általában a szavát se lehetett venni. Minthogy sem enni, sem inni való nem volt, szétszélettek. Kálmánkáék háza előtt rengeteg lett az új rokon, akiket nem engedtek be, mert nem volt ital a háznál. Az új rokonok méltatlankodtak, aztán szétszélettek. Másnap Kálmánkát kíváncsiskodók várták a tanácsháza előtt. Minden áron kocintani akartak vele dolgozó szobájában, de Kálmánka nem szerette az alkoholt. Maguk csak igyanak, javasolta humánusan. Javaslatát elfogadták. A két pillett titkárnő magának is töltögetett, azután kikergették a nem odavalókat a szobából, és Béla bátyám, a titkárság vezető, egy csomó aktát tett az asztalra. Ezeket kéne hamarjában aláírni, Kálmánka. Ezek micsodák? Akták, szerződések, javaslatok, engedélyek, utasítások. Ezekkel hónapok óta el vagyunk maradva. Kálmánka arca elborult. Ezeket el is kell olvasni? Nem muszáj, Kálmánka, de évek óta üdvös lenne. Jó, majd később, mondta Kálmánka. Béla bátyám odébb lépett az asztaltól, és várakozóan megállt. Behívjam a munkatársakat, Kálmánka. Hívja be Bélaba. Bélaba megcselekedte. Jó napot, mondta Kálmánka, amikor bejöttek. Azt akarom mondani, hogy szeretném, ha a sineket felpupoznák. Csönd volt. Várták, mit mond még. Kálmánka azonban nem mondott semmit. Mosolygott. Talán, ha Ispán úr megvilágítaná, mire gondol, mondta Béla. A vasúti sineket, az állomáson, meg egy kicsit az állomáson túl. Olyan 50-60 méterre az állomástól, ott, ahol régen a biciklitároló állt. Felpúpozni? Igen. És elmesélte, hogy életében egyszer járt Pesten, gumicsizmát vettek a szülei árleszállítva, nyár volt, és felpuposodtak a villamos sínek. Azt mondták, hogy a hőségtől, amit ott úgy hívnak, hogy kánikula. Azok a sínek nagyon tetszettek neki. Ilyet szeretne az állomáson. Itt Zápon sose volt olyan meleg, most sincs, úgyhogy kánikula nélkül kéne megcsinálni. Várták, hát ha mond még valamit, de nem mondott. Csönd. Elmehetnek? Kérdezte Bélabá. Persze, mondta Kálmánka barátságosan. Bélabá maradt. Arra gondolt, talán rá tudja venni Kálmánkát, hogy néhány oktába belenézzen. Kálmánka eltűnődött. Bélabá várt. Kálmánka maga elé bámult, mintha gondolkodna, Bélabának pedig reménység kelt a szívében. Hát, ha ez a Kálmánka tényleg olyan hülye, mint mondják. Hát, ha ez a Kálmánka tényleg nem akar más, mint felpúpozni a sineket. Milyen szép is lenne. Elgörbített néhány méter sínt, és kész. Kálmánka nem a fekete listával jött munkába, hogy már pedig ezeket azonnal kirúgom, azokat meg kinyírom. Ez a Kálmánka annyira hülye, hogy még a családja sem bízta meg ezzel. Kellett némi idő, hogy Béla bá észrevegye, Kálmánka nyitott szemmel alszik. Vagy nem bírja a felelősséggel járó feszültséget, vagy aluszékony. Ez is kedvező. Béla bá csendben betette maga mögött az ajtót, és megkérte a titkárnőt, hogy senki ne zavarja Kálmánkát, dolgozik. Kiadta az utasítást, készítsenek névtáblát Kálmánkának. Megkérdezte a vésnök, mi a név? Melák Kálmán, mondta Béla bá. Habozott, aztán hozzátette, Dr. Melák Kálmán. Mégis jobban hangzik. A cimborák és ellencimborák ez alatt a kocsmában Kálmánkát büdös cigánynak és rohadt zsidó buzikurvának nevezték, a pártkori feusok hívogatták, és a fél napja munkába lépett Ispánt a községi vagyon a hadrendbéli elsikkasztásával, az iskola épületének módszeres és folyamatos aláaknázásával, a futballcsapat mezeinek eltulajdonításával, liliomtiprással, pedofiliával, valamint szélsőségesen ellenséges kémtevékenységgel vádolták. Az egykori polgármester abban is megegyezett az egykori ellenzékének vezérével, hogy közösen finanszíroznak egy informatikust, aki Kálmánka hivatali gépére kiskorúak és csecsemők meztelen képeit fogja feltenni. A markunkban fogjuk tartani azt a hülyét. Elhangzott, hogy hívják ki rá a Kitibát, de leszavazták. A királyi tisztogató bandérium személyesen a király által irányított, állig felfegyverzett ruhamosztakként bárhol, bármikor lecsaphatott. A túl nagyra nőtt helyi vezetők ellen szokták bevetni, akár érkezett ellenük feljelentés, akár nem. Jövünk, látunk, elviszünk. Ez volt a Kitiba címerével írva. És ennek megfelelően cselekedtek. Sose lehetett tudni, mikor kerül elő az illető, akit elvittek, és előkerül-e valaha. Kálmánka ellen már csak azért sem volt értelme a Kitibát kihívni, mert hívásra a Kitiba nem ment. Létszámáról, szervezeti felépítéséről, székhelyéről semmit sem lehetett tudni. Hír lett, hogy a katonaságból véletlenszerűen választanak ki embereket, és mindenki csak egy bevetésen vesz részt. Ez nem valószínű, mert a bevetésen résztvevők később részegen sok mindent elárultak volna, valószínűbb, hogy külföldi zsoldosok alkották első karabélyos Károly fekete seregét. A Kitiba tagjai nem beszélhettek, a parancsnok az utasításait karjelzések révén tudatta. Kitépet nyelvű barátoknak becézte őket a nép. Thank you. Amíg Kálmánka az ispáni hivatalban aludt, a családja odahaza tetemes bevételre tett szert. Éjszaka, amíg Kálmánka aludt, úgy döntöttek, hogy a rokonokat reggel mégis beengedik. De senki se kap többet egy felesnél. Az udvaros nem volt rokon, de ő is adott, mert továbbra is udvaros akart maradni. Ő is kapott elismervényt az átadott összegről, akár csak a többiek, akik csodálkoztak ugyan, hogy Sanyi néni ragaszkodik az elismervényhez, de nem ellenezték, hogy a pénz aggodalmas leszámolása után Imre bácsi az összeget egy füzetbe beírja, az átvételt aláírásával igazolja, majd a lapot kitépje és a kezükbe nyomja. Másolatot nem készített. A pénzt nagy ravaszul nem a párna cihába, hanem a dunyhahúzatba dugták. A rokonok jó tanácsokkal látták el Imre bácsit és Sanyi nénit, miképpen is kezdjen neki az uralkodásnak Kálmánka, mit lopjon először, mit másodszor és mit hagyjon utoljára. Nagy vita után egyetértés született, hogy végül is mindegy, mivel kezdi, de minél hamarabb kezdjen hozzá, mert a pünkösdi királyság nem szokott soká tartani. Sűrűn ismételgették az ómagyar eredetű, nemzetközileg is meggyökeresedett közmondásokat. Addig lopjál, amíg lehet. Addig lopjál, amíg van mit. Mindenki azt hitte, hogy Kálmánka másnapra elfelejti, mit is mondott az első munkanapján, de még harmadnap is határozottan értésre adta, hogy nem hallották félre, sín púpozást akar. Türelmetlenség érződött a hangjából, ezen mindenki meglepődött, addig béketűrő mamlasznak ismerték, némi tanakodás után behívták a községi főmérnököt, mondja el Kálmánka neki, hogy mit akar. A főmérnök, haszontalan iszákos alak, álmélkodva hallgatta, hogy mit zagyvál a közfelkiáltással törvénytelenül megválasztott új polgármester. Hümmögött egy sort, végül úgy döntött, hogy sok éves semmittevésének kivételesen véget vet. Ez nagyobb ügy, mint például az, hogy nem ásatta ki az árkot és nem fektette le az új csöveket, amelyekért már felvette a pénzt. Nagy zuhé ritkán van, olyankor hadd lepje el a szennyvíz az utcákat, kibírják, felszárad. De ez a gyerek, akit a fejükre ültettek, ez nem normális, ezzel vigyázni kell. A csatornázásra gyűjtött pénzt a főmérnök kétszer sikkasztotta el, először az ispán által jóváhagyott összeget, másodszor az elkeseredett lakosok közadakozásból gyűjtött pénzét, amit a gyors ügyintézés érdekében nem számlára utaltak, a főmérnök személyesen vette át elismerővény nélkül. A főmérnök megígérte, hogy a simpuposításért megtesz minden tőle telhetőt. Odakint megkérdezte Béla bát, mi a véleménye. A plébános úr jóvá hagyta, mondta Béla bá óvatosan. Ez vagy igaz volt, vagy nem. Hát akkor Isten neki fa kereszt, szólt a főmérnök. Az ispáni hivatalokat királyi rendelettel az egyházak tulajdonába adták, a kétharmadot a katolikusok, az egyharmadot a protestánsok kapták, a kisegyházak nem kaptak semmit. Az önkormányzatok az egyházaktól bérelték vissza egykori tulajdonukat. Bármilyen döntést hozott is az ispán, láttamoztatnia kellett az egyházi káderrel. Zápon, a község szélén lakó plébánossal. Sok veszekedés és verekedés származott ebből, az energiákat a királyi pátens jótékonyan lekötötte. Az egyházi káder minden egyes láttamozás után megkapta azt az összeget, amit a király minden év január 2-án rendeletileg szabott meg. Ennek a 4/5-ét tovább kellett utalnia az egyháza, 1/10-ét pedig valamelyik szakszervezet számlájára. Így fogta be az uralkodó az egyházak és a szakszervezetek száját. A kislétszámú falvakból és községekből a papi személyek még gyorsabban elmenekültek, mint az orvosok. Csoda, hogy Zápon maradt egy plébános. Igaz, csak járókerettel tudott araszolni. A tanácsháza konyhájáról vitték neki az ebédet, meg a bort, szombaton 2 adagot és 4 üveget, hogy vasárnap sem maradjon éhen, pedig volt cselédje, akit szintén az ispánia hivatal fizetett. Egyébként semmi dolga nem volt, a templomot pár éve életveszélyesnek nyilvánították és bezárták, a kertjében, vagyis a temetőben focizni se lehetett a gasztó. Hajdan a kommunista pártitkár gyonni járt a paphoz, valahányszor a kultúrház előtt deresre húzatott valakit. Azóta nincs kultúrház és nincs deres, a gyerekek nem is tudják, hogy ez micsoda. A kalodáról hallottak, bár elég régen lopták, nincs is rend azóta, mondogatják. Amikor a polgármesterek, így hívták az ispánokat egykor, kitalálták, hogy semmilyen ügyben nem hoznak döntést, mert úgyis a papság dönt, az egyházak sztrájkba léptek, és a papok ökumenikus tüntetéseken vettek részt, aminek a következményeképpen az egyházi adót a triplájára emelték, és minden állampolgárnak automatikusan levonták a nyugdíjából, a fizetéséből és a segélyéből. A polgármestereket ispáni vizsgára kötelezték, így szórták ki több mint 60%-ukat. Nem volt rájuk szükség, úgyis a papság dönt, szólt a király, a lehetséges ellenzékivel előre leszámolván. Bevezették a szegénységi bizonyítványt. A kérelmet az ispán ellen jegyezte és küldte tovább. Két már korábban igazolt szegénynek is támogatnia kellett a kérvényt, az ő aláírásukat általában hamisították. Szegénységi bizonyítvány hiányában nem volt adható segély, nem lehetett közmunkássá válni, és a honvédelmi sánc ásásban sem lehetett részt venni. Szegénységi bizonyítvány hiányában nem járt lakhatási engedély, emiatt a gazdagoknak is ki kellett váltaniuk. A külföld szokása szerint gúnyolódott, ám a király udvarnokai megmagyarázták a népnek, a dokumentált szegénységben jelenik meg az áhított nemzeti egység. A parlamentben vita folyt, együtt járjon-e a szegénységi bizonyítvány az állampolgársággal és a választójoggal, de végül három tartózkodással úgy szavaztak, hogy nem, mert a betelepülő milliárdosok önérzetét bántaná. Sok értelme nem volt a parlamenti vitának, ha csak nem az, hogy a király kedvenc képviselőinek bizonyos időközönként spáhi birtokokat osztogatott a sajátjából, vagy a kegyvesztetté váló főurakéból. Amikor a király hatalomra került, első dolga volt elvenni az összes ingóságot és ingatlant, valamint általában mindent. Ezt hívja a szakirodalom rexesítésnek. Más mód nem volt rá, hogy rengeteg lopást, rablást, csalást orvosolja, legyűrendő a forradalmat, amely helyi lázongásokban és gyilkolászásokban nyilvánult meg. Kálmánka nem emlékezett ez a zavaros időkre gyerekkorából, de egyébként sem emlékezhetett volna, mert zápon nem történt semmi. Addig se volt semmiük, azután se lett, az meg mindegy, hogy ki birtokolja őket. Közmunkások reggel 8-tól délután fél 5-ig a futballpályán kellett, hogy tartózkodjanak. Különben nem kapták meg a segélyt, és heti 5-ször az ebédet. Akkor járt a létminimum felében megállapított összeg, ha felmutatták a pecsétes igazolást, miszerint a legutóbbi választást nem szabotálták el. Választást 4 évente tartottak. A pecsétes igazolást mégis minden hónap 5-ig be kellett mutatniuk az ispáni hivatalban. Némelyik annyira elrongyolódott, hogy semmit sem lehetett kiolvasni belőle. Béla bá, a titkárságvezető megengedte, hogy a titkárnők rongyos igazolást hamisítsanak. A meglétüket a hónap elején ők maguk ellenőrizték, és némi készpénz ellenében ők is nyomták a kérelmező kezébe. A közmunkások, a posta, a művelődési ház, az orvosi rendelő, a könyvtár, a nyugdíjas foglalkoztató, az idősek otthona, a bölcsöde, az óvoda és az iskola megszüntetésével váltak munkanélkülivé. Városi tanfolyamokra kellett volna járniuk, de csekély ellenszolgáltatásért megkapták az igazolást, hogy tovább lettek képezve, így közmunkasegélyre jogosultak. Nem sokkal korábban Záp még falu volt. Azután a király hozott egy rendeletet, hogy amelyik faluban kereszt utca is van, az község, amelyikben pedig két kereszt utca, az város. Kálmánka már községbe született. Az állami támogatás megugrása miatt megérte városnak lenni, egy csomó községben, a környező mezőkben és erdőkben nyitottak kereszt utcát, veszettül köveztek és aszfaltoztak a fák, a bokrok meg a gyomok között, de házakat már nem építettek, mert az nem volt törvényi feltétel. Így lett város sok egykori faluból, és a király minden beszédében elmondta, hogy országában a városiasodás meghaladja a francia és német szintet. Záp azért nem lett város, mert az egymást követő ispánok nem voltak képesek megszervezni, hogy több fát vágjanak ki. Esett az eső, a főmérnök kibiciklizett a focipályára, de a melegedőben nem talált senkit. A pálya körül felszerelt hat hangszóróból ugyanúgy szólt a lakodalmasok, mint az országban mindenütt reggel 8-tól este 8-ig, a közeli házakból, amelyeket nem lehetett eladni, elmenekültek. Kihalt a környék, mint a futballpályák mellett az egész országban. A főmérnök a gondnokot elküldte a kocsmába, hogy mindenkit zavarjon ki az állomásra, de még előtte vételezzenek ásót és csákányt. A közületi ásók és csákányok be voltak zárva egy lelakatolt fészerbe. A lakathoz nem volt kulcs. Gézuka, az udvaros, otthon ivott, nem pedig a kocsmában, ahogy illett volna. Nyolcan felcihelődtek, örültek, hogy történik valami, és elmentek hozzá. Még nem volt dél, Gézuka nem volt teljesen elázva, szerencsésen oda talált a fészerhez, kulcsa neki se volt, követ kerített és leverte a lakatot. Így jutottak be. Azok nyolcan csalódottan morogtak, ugyan minek kellett nekik elbattyogniuk Gézukához, a lakat leverése ennyire egyszerű. A többiek bámultak, bólogattak. 17-en vették fel a szerszámot, és közfigyelmet keltve, bár 9 főre olvadva, derűsen battyogtak az állomás felé. A végén még énekeltek is, mint egykor a katonaságnál. Mind öregek voltak, fiatal nem maradt zápon, mert vagy elmentek külföldre, vagy elmentek a fővárosba, vagy elmentek a városba, vagy meghaltak balesetben, vagy meg se születtek. Régebben elelvetődött a községbe egy-egy futballügynök vagy tehetségkutató a messzi Angliából, Spanyolországból vagy Olaszországból. 5-7 éves tehetségeket kerestek, de csak felfúvódott öregek lézengtek és dekázgattak a pályán, úgyhogy elhúzták a csíkot. Szervkereskedők is jártak arrafelé néha, de látván a helyiek egészségi állapotát, riadtan továbbálltak. Amikor a vidám kis csapat kiért az állomásra, az állomásfőnököt nem találták a fülkéjében, és a telefont sem vette fel. Szóltak a forgalmistának, valamint a két diplomás jogi és közgazdasági végzettségű pénztárosnőnek, aki takarítónőként is üzemelt, hogy ők simpúposítani jöttek. Érdeklődésükre, hogy ez mi fánterem, a főmérnök nem tudott magyarázattal szolgálni. A forgalmista örült, hogy valami miatt leállítható a forgalom, mindig attól rettegett, hogy kisiklik a vonat és őt ültetik le. Hol a talpfákat lopták el, hol a jelzőberendezés kábelét vágták szét és adták el fém hulladékként a szomszéd sarkon, a forgalmistának nem volt könnyű az álma. Valahányszor egy-egy síndarabot kifűrészeltek, napokig állt a forgalom, a forgalmista fellélegzett, de előbb-utóbb kitoldozták és retteghetett tovább. Végül felhívta a főnökséget. Ide-oda kapcsolgatták, a vonal szétment, újra hívta őket, végre valaki azt mondta, hogy jó, akkor ezt a szakaszt kikapcsolják. Be is mondták a közeli állomásokon, hogy Záptól és Zápig átmenetileg buszokkal szállítják az utasokat. Buszt nem sikerült keríteni, illetve mire meglett, lejárt a sofőr munkaideje és hazament. Az a néhány utas, akinek tovább kellett volna utaznia, az állomástól másfél kilométerre leszállt, ki gyalog cipelte a csomagjait, ki az ismerősét hívta, hogy menjen érte kocsival, ki taxit rendelt, ami nem volt bölcs dolog, mert a taxi a városból jött, ahol volt belőle 7 darab, és várni kellett rá 3/4 órát. A két diplomás eleinte azt mondta be, hogy forgalmi akadálymentesítés folyik, aztán azt, hogy pályamunkálatok miatt ideiglenesen buszok szállítják az utasokat, aztán azt, hogy pályafenntartás folyik, buszokról már nem szólt, a közeli állomásokról eleinte 10 percenként telefonáltak, aztán már csak óránként, aztán csak naponta, amíg le nem szoktak róla. Gabi bácsi, a villanyszerelő a triciklién, hol zöldséget szállított a városból, hol utasokat. Most is előkerült. A csomagládába három utas is belefért egyszerre, a táskákat, bőröndöket az ölükbe vették. Gabi bácsi sajnálta, hogy Kálmánkának az erős lábaival ispánként a tanácsházán kell maradnia estig. Eddig úgy jártak dolgozni, hogy Kálmánka hajtott, Gabi bácsi pedig beült a csomagládába a szerszámai mellé. Most hát ennek a politika miatt vége szakadt. A főmérnök, tanácsára a simpúposítók, a forgalmistától krampácsoló kalapácsot vételeztek, nehéznek találták, letették. A főmérnök addigra eltűnt. Előkerült az állomásfőnök, kiabált, ugrált, nem tudta, hogy mit akarjon, aztán elment a kocsmába. Néha valaki bekukkantott az állomásra, fontoskodva megtekintette a kassza ablakán függő feliratot, miszerint a jegyeladás szünetel, majd elment. A pénztárosnő első nap söprögetett egy kicsit, másnap már nem jelent meg. Forgalmista minden nap bejárt, ült a fülkéjében, és várta a telefont, hogy mit tegyen. Négy nap múlva, késő este, jöttek Kálmánkáért, megragadták és betuszkolták a kocsiba. Sanyi néni sikított, Imre bácsi kiabált, a szomszédok kiálltak az utcára és néztek. A simpúposítók visszaköltöztek a kocsmába, némelyek a pályagondnokával ultiztak, a főmérnök fellélegzett, semmi rosszat nem tett, a sínekhez nem nyúlt hozzá senki. Írásbeli nyoma semminek sem maradt. A vonatok néhány hét múlva megint keresztül haladtak az állomáson, és reggel meg este egy-egy személyvonat meg is állt, kivéve amikor valamiért valahol zavar támadt, és kimaradt egy-két-három járat, de nem a simpúposítás miatt. Az előző ispán nem ült vissza a székébe. Az előző ellenzék vezére sem jelentkezett, hogy ő szeretne kormányozni, mindenki kussolt. Valahogy mentek a dolgok anélkül, hogy a községnek vezetője lett volna. Az emberek elvegetáltak a segélyből, vagy a segély feléből, élelemért továbbra is a városba jártak. Ha maradt volna értelmiségi a környéken, levonhatta volna a tanulságot, hogy az anarchistáknak van némi igazuk. Imre bácsi és Sanyi néni esténként beadványt körmölt, ártatlan gyermekük szabadon bocsátásáért esedeztek, mégsem küldték el az összes beadványt, mivel a posta csak a városban üzemelt, és Imre bácsinak fájt a lába. Ha orvoshoz kellett menniük receptért, vagy a patikába valamilyen csodakenőcsért, mindig elmentek a postára is. Választ a beadványokra nem kaptak. Nem világosították fel őket, hogy a hivatalok megszüntették a papíralapú levelezést, mindent számítógépen kellett kitölteni, és a rendszer csak akkor érkeztette be az iratot, ha minden egyes rovat a 8 oldalon az összesen 240 kérdésre adott választ ki volt töltve. Többek között hitelt érdemlő módon fel kellett volna sorolni az összes addigi állásukat. A kérelmezőknek már az komoly gondot okozott, mit jelent a hitelt érdemlő mód. A digitálisan beérkeztetett ügyiratot a nem feltétlenül jogi végzettségű hivatalnok az ügyfelek meghallgatása nélkül bírálta el, amiről a neten küldött határozatot. Személyes ügyintézése csak akkor nyílt mód, ha valaki ügyvédet fogadott, az pedig sokba került. Az állam beszüntette a tárgyalások nyilvánosságát, ezzel az ügyintézés dicséretesen lerövidítette. A magyar példa diadalmasan terjedt világszerte. Imre bácsi és Sanyi néni végül megkapta Béla bától a kitöltendő űrlapot kinyomtatva. Nyelvüket lógatva, ceruzával körmöltek a rubrikákba, hogy majd amikor hetek múlva gépidőt kapnak, gyorsan begépeljék az egyetlen gépbe a tanácsházán, az ispáni hivatalon kívül ugyanis 4000 fő alatti településeken senkinek sem lehetett számítógépe. Mégsem tudtak jelentkezni, mert nem volt ispán, aki elektronikus kódjával aláírta volna a kérelmet, majd 24 óra múlva megadta volna az engedélyt, hogy a kérelem el is menjen a központba. Béla bán nem volt felhatalmazva, hogy gépidőt adjon, tanácsot igen, gépidőt nem. Sanyi néni sokat sírdogált, egyébként éltek, ahogy annak előtte. Sanyi néni horgolt, kötött, visszabontotta, újra kötötte. Imre bácsi állónak meccseket nézett, és hetente legalább egyszer megszerelte az autóját, amelyet évek óta nem használt. Imre bácsi nem nagyon bánkódott, amikor Kálmánkát 2 évesen elvitték, és remélte, hogy soha többé nem kerül elő, de hát előkerült. Most még kevésbé bánt. Sanyi néni is megkönnyebbült, amikor Kálmánkát a rendőrségi kocsiba gyümöszölték, mert teher a gyerek akárhány éves is, pláne egy ilyen mamlasz, aki csak ül és nem szól semmit, de már a hallgatása is zavaró. Sanyi néni nem volt annyira jó indulatú és Jámbor néni, mint kellett volna. Utálta az anyját, aki 5. gyereknek szülte meg, ez Sanyi néni rossz helyezésnek tartotta, és bosszút akart állni, ha már nem az anyján, akkor bárkin és mindenkin. Kálmánka szülei és nővére rendes emberek voltak, annak is tartották őket a községben, ahol idilli volt a hangulat. Kálmánka nem került elő többé, és elfelejtették. Kálmánka nem ellenkezett, nem hányta vetette magát a kocsi hátsó ülésén, de attól még megbilincselték. Nézegetett kifelé, mint engedelmes magyar emberhez illik. Jó sokáig utaztak, kérdezgette, ugyan mi oka, hogy ő ennyire le van fogva, de nem válaszoltak. Azt pláne nem mondták meg, hogy mivel gyanúsítják, mert ők se tudták. A börtönben mindenét elvették, bár nem igen volt semmije, még egy kis bicskája se, még egy mobília se, attól még hosszasan motozták, hát ha a végbelébe rejtette. Rabruhát adtak rá, és bevezették a nagy, közös cellába. Volt a 12 főre tervezett cellában vele együtt 23 férfiú. A légköbméter papíron megvolt. A civilizált unió egy rabra eső normáját úgy tartották be, hogy este 7-kor elvitték a rabok jó 1/3-át rabomobilon, utaztatták őket egy másik börtönbe néhány órát, közben valami csehóban vacsorát is kaptak, a másik börtönbe este 10 után az esti létszám ellenőrzést követően érkeztek meg, így a napi létszámba nem számítottak bele. A másik börtönből ugyanannyi rabot utaztattak az ő eredeti börtönükbe, azok is kaptak vacsorát valahol, és azok is az esti létszám ellenőrzés után érkeztek meg. A rabok nem tiltakoztak az utaztatás ellen, legalább történt valami, a civilizált unió pedig kacagott örömében, hogy a magyarok ilyen szépen teljesítenek. Kálmánkát nem utaztatták, sőt, segbe sem kúrták a rabtársai, mert túl nagynak találták és féltek tőle. 48-as cipő nem volt raktáron, meghagyták a sajátját, csak a cipőfűzőt szedték ki belőle. Egyszer hallgatták ki, nagyon érdekelte őket, miért van előzetesben. Kálmánka nem tudta. Megkérdezték, mi a szakmája. Nem jutott eszébe, hogy néhány napja ispán lett, azt mondta, egy villanyszerelőmester mellett dolgozik, segédként, ő szokott gipszelni. Kérdezgették, ki az a mester? Hát a Gabi bácsi. Vezetéknév? Kálmánka nem tudta. Hát a Gabi bácsi. Lejegyezték? Gabi bácsi. Mit kell tudni Gabi bácsiról? Gabi bácsi rendes szaki. Ő szokta leszedni a villanyoszlopról az öngyilkosokat, akik felmásztak és megfogták a magas feszültségű vezetéket. Na és túlélik? Érdeklődtek a nyomozók. Nem, válaszolta Kálmánka. Inkább meghalnak. Ja, és Gabi bácsi szokta visszakötni az áramot azoknál, akiknél a vállalat kiköti, mert illetéktelenül vételeznek. Igen? Mennyit kap érte? Nem tudom, de hálásak szoktak neki lenni. A nyomozók nem firtatták tovább, mert tudták, hogy Gabi bácsi felszokta jelenteni azokat, akiknek illetéktelenül beköti az áramot, hogy újra kikapcsolják őket, és aztán csekély összegért megint visszaköthesse nekik, és közben az áramvállalat alkalmazottainak is meglegyen a munkájuk. Azért tudtak erről a nyomozók, mert ők is kaptak jutalékot. Kérdezték, ő is villany szerelt-e? Elvileg igen, mégsem egészen, mert a Gabi bácsi nem engedte csak a vakolást. Na és amíg a mester dolgozott, ő mit csinált? Hát a madarakat nézegette. Madarakat? Igen, a galambokat, meg a verebeket, amíg voltak, meg a fecskéket. de azoknak annyiszor leverték a fészküket, hogy haragudtak, és nem jöttek többé vissza. Nézegette, minek? Hát, mert elképzelte, hogy ő is madár, és akkor hogyan is gondolkozik. Na és hogyan? Hát, mint a madarak. Legfőképp a varjakat szerette, pedig azokat az emberek nem szeretik. Nézte őket, és a varjak is nézték őt, szerinte a varjak pontosan tudták, miről gondolkozik. Na és miről? Hát a varjakról. Hogy ők hogy gondolkoznak? Csönd. Na és ezen kívül? Ezen kívül semmi. Ez a madárkodás addig tart, amíg a mester végez, aztán megy tovább a mesterrel. A mester ül a csomagtartóban, ő pedig hajtja. Nem nehéz a Gabi bácsi szerencsére, és nagyon érti a dolgát. Őt nem hagyta villanyt szerelni, féltette az áramütéstől, így aztán ő vakolt. Gipszelt és vakolt. Az is szép dolog. Többé nem hallgatták ki. Nem mondták meg, hogy kérhetne ügyvédet, úgyhogy nem kért. Hamarosan munkára vezényelték, spaklit és gipszelőedényt kapott a kezébe, ugyanúgy 95 centiset, mint szabadlábon, és ugyanazt csinálta, amit az ispánsága előtt, a vezetékeket ő gipszelte be, és szépen le is glettelte. Kevesen gletteltek annyira simán akkoriban, mint ő. Jól megvolt a börtönben, enni-inni kapott, fekhelye volt, takarója volt, érdekes sztorikat meséltek a rabtársak, hogyan rabolnak, miként csikkasztanak, jó volt hallgatni őket. Csak reggel ne lett volna annyira korán az ébresztő. A börtönőröknek se jó, hogy ilyen korán fel kell kelniük, valami baj van a rendszerrel. Múlva új raptársak érkeztek, és sokkal érdeklődőbbnek mutatkoztak, mint az addigiak. Kérdezgették erről, arról, és a vonatok kisiklatásának szándékát is szóba hozták. Kálmánka nem értette. Ő ugyan nem akart vonatokat kisiklatni, csak a felpuposodott síneket szerette volna újra látni. Miért? Azok milyenek? Szépek. Ezt az új rabok nem értették, vagy nem hitték, vagy más tartottak szépnek, mert állandóan a vonatok szándékos kisiklatására tértek vissza. Kálmánka nem jött rá, hogy ezek a jó emberek újságírók és vamzerek, akik vagy fizettek, hogy bekerüljenek mellé a börtönbe, vagy kisebb-nagyobb lopásokat és rablásokat követtek el, hogy bevigyék őket ingyen, vagy parancsra jöttek. Olyan riporter is akadt, aki még odakint lenyelte a kameráját, a küblin megszülte, lemosta a csapnál, és Kálmánkára irányítva érdeklődött a szabotázs részletei iránt. Kálmánka jó bőrben volt akkoriban, a börtönben nem fogyott le, de a szabotázs szót nem értette. A riporter megpróbálta elmagyarázni, magyarázta, Kálmánka továbbra se értette, ennyi lett a riport, nem lehetett leadni. Az újságíróknak a fele volt provokátor, ami jobb arány, mint a látszat ellenzéki politikusok esetében, akik között a királyi biztonsági szolgálat által pénzelt besúgók aránya a 9/10 is meghaladta. Kultúrmunkaként a Jánost Vitézt próbálták a rabok egy kleptomán operista rendezésében. Kálmánka az óriások királyát alakította hatalmas szakállal, amit a rabok által rendelésre termelt vadkenderből állítottak elő. Eredetileg a gonosz mostohát akarták rábízni, de annyira sírt, hogy megesett rajta a raptársak szíve. Az óriások királyának szerepéért cserébe a griffmadarat is neki kellett alakítania, szövege nem volt, a hátán cipelte körbe-körbe kukoricajancsit. A szerepet alakító zsebtolvaj sok évvel később az Euróatlanti Nemzeti Bank alelnöke lett. Részben a daljátékból, részben az eredeti költeményből állították össze a darabot. A szöveget a rabok, fegyőrök és a külsősök, orvosok, pszichiáterek, írásolvasást tanító beszervezők állították elő. Egy katalán ősökkel büszkélkedő, betörésekben jeleskedő, munkácsi származású alak kísérte a dalokat szintetizátoron, aki majd az újra alapított Szovjetunió himnuszának lett a szerzője. Az Iluskát játszó sikkasztó fejhangon próbált beszélni és énekelni, de nem nyerte meg se a nézők, se Kálmánka tetszését. A Kálmánka cellájába befurakodó újságírók jobban tették volna, ha odakin maradnak, ahol izgalmas események történtek. Első Karabélyos Károly fülébe is eljutott, hogy a birodalmában szánt szándékkal vonatokat akartak kisiklatni, és úgy találta, hogy kiváló alkalom nyílt a maradék ellenzék, vagyis a belső párt ellenzék kiiktatására. Mindig a belső ellenzék a fontos, ha pedig éppen nincsen, az annál veszélyesebb, mert akkor a mindig esedékes pucs vagy palotaforradalom résztvevői jól leplezik magukat. Ilyenkor gyorsan produkálni kell néhány terroristát. Vasúti szabotás vágyával egy csomó embert letartóztattak, mindegyiküknél fegyverarzenált találtak. Utólag jutott az udvari emberek eszébe, milyen jó lenne valóban kisiklatni néhány szerelvényt. Pár tucat sérült el, és 4 halálos áldozattal járt a merénylet. Nem tudni miért, épp Piator vágyon követték el. Verhették a fejüket a cella falába a furfangos újságírók. Kálmánka a merénylet idején már ült. A királyt is tájékoztatták a simpúposításról, és hogy azóta zápott, ilyen szép választékosan mondta az udvarnok, nincsen beiktatott ispán. Nincs ispánjuk a kurváknak, ne is legyen, kiáltotta első Karabélyos Károly, és nem is lett. A király annyira megharagudott rájuk, hogy azt parancsolta, ne legyen nekik vonatközlekedésük. Nesztek simpúposítás, barmok! Zápot a menetrendből törölték, pedig már szépen jöttek-mentek a vonatok, baleset se történt, nem utaztak sokat a népek. Az állomás főnököt nyugdíjazták, a forgalmistát más munkakörbe helyezték, ő lett a városházán az udvaros, az addigi udvarost elküldték, menjen ahová akar. A forgalmista tiltakozására azt mondták, vegye tudomásul, hogy ez közmunka, és ha nem fogadja el, nem kap másik állást, tehát egy vashat sem. A közmunka az ispán jóváhagyásától függött akkoriban. Éppen nem volt sem választott, sem kijelölt ispánjuk, jobbnak látta hát szegény ex-forgalmista, hogy a korábbi fizetése harmadáért söprögessen a tanácsháza udvarán. A polgármester aláírását bizonyos esetekben Béla bá aláírása helyettesítette, tőle pedig féltek. A söprögetés unalmas munka volt, de a forgalmista gyomorfekéje, amit a vasúti szolgálatban szerzett, meggyógyult. Megpróbálta támogatni a munkanélkülivé vált alkoholista udvarost, akinek az állását bitorolta, másod-harmadnaponta felest vett neki a kocsmában. A 2 diplomás pénztáros nőt annyira kirúgták, hogy nem vették fel sehová, el is tűnt a községből, nem beszélt róla senki. Amúgy nem sokat beszéltek egymással az emberek. Minek? Amit tudniuk kellett, tudták. A környékbeliek türelme magyartalan módon egyszer mégis elfogyott. Kezdtek beadványokat fogalmazni a vasúthoz, és előbb-utóbb még választ is kaptak, amely szerint őket, a tiltakozókat a külföld pénzeli. Egyébként a vonal nincs megszüntetve, csak a vonat nem jár. Kálmánkát mindvégig a sínek aláaknázásáról, a vonatok kisiklatásáról, szabotásról, a nemzetközi magyar ellenes összeesküvésről faggatták, holott nem történt semmi. Vágyálom maradt a simpúposítás, és el sem tudta magyarázni, hogy ez micsoda. Kálmánka ellen nem emeltek vádat, tehát a rehabilitációjáról szó sem eshetett. Bárkit bármeddig vádemelés nélkül előzetes letartóztatásban lehetett tartani, a kellemetlenkedőket évekre vagy örökre kivonva a forgalomból. Kálmánkát egyszer csak se szó, se beszéd kiengedték, megkapta a ruháit és a pénzt, amit odaben keresett. A ruháit kihízta, bőségesebb volt a koszt odabent, mint otthon. Tavasszal vitték be, ősszel engedték ki, a pulóver jól jött. A pénzét meg se számolta, a cellatársak kioktatták, hogy semmit se tud venni érte, inkább betörősen és rabláson törje a fejét. Egy derűs reggel tehát becsapódott mögötte a fémkapu. Még fel sem ocsúdott, amikor egy feltűnően átlagos külsejű egyén lépett hozzá. Na innen töltessék szépen tovább olvasni. Weber Tamás botladozójához pedig jó szórakozást kívánok!